közelről a Kossuth Rádióban.
Addig pedig a világ második legnagyobb kontinensét vesszük közelebbről szemügyre, Afrika. Erről beszélgettünk Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég, és pont a hírek előtt említette Kínát. Az utakat, ugye utakat építenek, komplett bankrendszereket exportálnak az afrikai kontinensre, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kína hosszú távra rendezkedik be. Király István Dániel összeállítását meghallgatjuk, és utána folytatjuk itt a stúdióban.
Csúcsra járatják a gépeket, zúgnak a hatalmas masinák egy közép-afrikai, kínai textilgyárban napi 24 órában. A tempó, mint odahaza, itt Afrikában is hatalmas. A kelet-ázsiai ország az elmúlt 8 évben meghatszorozta kereskedelmét az afrikai kontinenssel. A növekedéssel Afrika legfontosabb gazdasági partnere Kína lett. Tavaly nagyjából 120 milliárd dollárt tett ki a partnerek közti kereskedelem. És Amerikával ellentétben nemhogy Kína értékesítene többet Afrikában, éppen ellenkezőleg. A kontinens ugyan kevesebb, mint 10 milliárddal, de külkereskedelmi többletet tudhat magáénak. Nem csoda, az afrikai nyersanyagok egyik legnagyobb felvásárlója és kitermelője is Kína. Mindeközben utakat, kórházakat, felhőkarcolókat, hidakat, kikötőket építenek, és munkahelyeket hoznak létre a kelet-ázsiaiak, illetve hatalmas mennyiségű támogatást, hitelt nyújtanak Afrikának. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben többet, mint a Világbank.
The continent of Africa is facing an infrastructure deficit of about $75 billion.
Az afrikai kontinens infrastruktúrájának fejlesztésében nagy deficit mutatkozik. A 75 milliárd dollárból mindössze 45 milliárdot tudnak az érintett országok a hagyományos forrásokból, támogatásukból összeszedni. Kína pedig kész kipótolni a hiányzó összeget. Magyarázza Johannes Zatt, a Világbank országkoordinátora. Még egy sokkoló szám. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint az ország cégei évente 50 milliárd dollár infrastruktúrával kapcsolatos szerződéseket írnak alá. Az őrületes tempóba kezdenek beleszédülni az afrikai ország lakói. Legalábbis a nyugati sajtó jelentései szerint egyre árnyaltabb a kínai segítség megítélése. Vannak, akik még mindig a sosem látott mértékű fejlesztést, pénzbeáramlást dicsérik, de egyre többen emlegetnek újkori gyarmatosítást. A szó olykor igencsak rossz értelmében. A legfinomabban az Afrikai Fejlesztési Bank egyik volt vezetője, Sanou Mbaye fogalmazott, aki azt mondta, Afrikába több kínai jött az elmúlt pár esztendőben, mint ahány európai 400 év alatt. Eleinte csak állami cégek alkalmazottai átmenetileg, majd egyre többen maradtak, illetve érkeztek már egyéni befektetőként is. A nyersanyag bizniszen túl egyre jelentősebb szerepet vállalnak a könnyűiparban is. Textil, cipő és elektronikai gyárak tömegeit húzzák föl pillanatok alatt. Portékáikkal beterítik a piacot, ráadásul a korábbi árak töredékéért. Nigériában textilgyárak százai mentek csődbe az elmúlt években, mert nem bírták a hirtelen felerősödött versenyt. Zambia fővárosában, Lusakában a csirkehús ára megfeleződött, a káposztái harmadára esett vissza, a kínaiak megjelenése után. Az árcsökkenésnek ugyan sokan örültek, a helyi mezőgazdászok tüntetéseket szerveztek megélhetésük elvesztése miatt. Ezt Tanzániában nem várták meg, az ország gazdasági fővárosában, Dar es Salaamban egyszerűen kitiltották a piacról a kínai árusokat.
Kína infrastruktúrát visz ezekbe az országokba, méghozzá nem csak közvetlenül az energiahordozókkal kapcsolatos infrastruktúrát, hanem utakat építenek, komplett bankrendszert exportálnak ezekbe az országokba. Tehát például, hogyha megnézzük ezeknek az országoknak a bankrendszerét, ahol Kína jelentősebb befolyással rendelkezik, ott már nagyon sokan átálltak a kínai banki szolgáltatásoknak a használatára az európai vagy a nyugati bankok helyett, mert sokkal gyorsabb és sokkal kedvezőbb módon lehet például kölcsönökhöz vagy különböző banki szolgáltatásokhoz jutni.
Mondja Apatócki Ákos Bertalan, az Asiaport.hu szerkesztője, Kína szakértő. Az Economist magazin nemrégiben arról írt, a pletykák szerint a kínai érdekeltségű bankok hitelezési aktivitása némileg egyoldalú, sőt, erősen részrehajló. Előszeretettel adnak kölcsönt fedezet nélkül is kínai érdekeltségű cégeknek, ám az afrikai vállalatok nem vagy csak sokkal szigorúbb feltételek mellett jutnak hitelekhez. Állítólag a kontinensre áramló sok 10 milliárd dolláros kínai segítség útja is előre kiszámítható. Az utakat, iskolákat, kórházakat döntően kínai érdekeltségű cégek építik. Állítólag sokszor rettenetesen silány minőségben. Az Economist cikk két példát említ. Zambiában a főváros Lusaka és Csirundu közötti 130 kilométeres aszfaltutat rövid idő alatt elmosta az eső. Luandában a nagy csinnadrattával megnyitott kórházat pár hónap után be kellett zárni, mert a falak megrepedeztek, az épület pedig életveszélyessé vált. De ez még nem minden. A fizetések és a munkabiztonsági előírások semmi bevétele miatt rendszeresek a tiltakozások. Bár például a dél-afrikai Newcastle kínai gyárában az ázsiai fizetés többszörösét, $200 adnak a dolgozóknak, a munkások mégis fel vannak háborodva a minimálbérnél kisebb fizetésen és a folyamatos éjjel-nappali robotmunka miatt. A képet talán árnyalja, hogy a $3000 kezdőtőkéből 160 alkalmazottal dolgozó gyárat létrehozó vankházas pár az év 365 napján jár be dolgozni, napi 18 órán át.
China is here for the long term. I think Western commentary and it's been a little bit of propaganda, I think is unfair.
Kína hosszú távra rendezkedett be Afrikában. Véleményem szerint a nyugati kritika kicsit ellenpropagandaszagú, igazságtalan. A kínaiak hatalmas erőfeszítéseket tesznek az Afrikában rejlő lehetőségek kiaknázásában, fejlesztésében. Egyetlen egy példa, 30 évvel ezelőtt Kenya egyfőre eső GDP-je megegyezett a hasonló kínai adattal. Nézzük meg, hol tartanak most a kelet-ázsiaiak és hol a kenyaiak. Azt szeretném, ha ezt a 3 évtizednyi fejlődést itt is levezényelnék. Magyarázta Ali Kansacsú, a kenyai Rich Management vezetője, akit az ország Warren Buffettjeként szoktak emlegetni. Persze állama válogatja, a központi kormányzat engedi a kínaiak teljes térnyerését.
Kína az elmúlt 8 évben meg 6-szorozta kereskedelmét az afrikai kontinensen, hallottuk Király István Dániel összeállításában. 3:45 lesz 5 perc múlva. Balogh Sándorral folytatjuk az Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Van egyébként Afrikának bármilyen opciója abból a szempontból, hogy engedi-e Kínát, beengedi-e Kínát?
Én azt gondolom, hogy nincs. Egyik oldalról Kína a nevető harmadik, tehát amíg mi, a európaiak ugye úgy adunk segélyt, hogy különböző good governance, tehát jó kormányzás és egyéb dolgokat várunk el, amíg az Amerikai Egyesült Államok nagyjából ugyanezt teszi, addig Kína nem vár el semmit. Kínának hatalmas mennyiségű terméke van, és ahogy az előbb ön is említette, Afrikában 850 millióan laknak. 850 millió ember tud még venni pólót, papucsot, esernyőt, mopedet, robogót és egyebeket. Kínában is van még tartalék, de azért ez a 850 millió, vagy 100 év múlva az a 3 milliárd ember hajtja majd a gazdaságot. Ezt nem én mondom, ezt mondjuk Sárközi elnök mondja, hogy 20-30 évre a világ gazdaság motorja Afrika lesz. Én azt gondolom, Kína, ahogy mondtam, a nevető harmadik, ott van mindenütt, elad mindent, és megvesz mindent. Én azt gondolom, hogy...
Ez egy gyarmatosításnak a legmodernebb
formája. Ez egy fajta gyarmatosítás, így van. Kínában ma, és egy nagyon érdekes adat volt ez, hogy 30 évvel ezelőtt Kenyának és Kínának egy volt a GDP-je, hisz Kínát is egy jó ideig nem vettük észre, ma pedig, ahogy én mondani szoktam, a fehér lovon is kínai befektető ül. Mindegy, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem, köpköd-e még, vagy nem, de ezzel együtt már bármilyen pénzt elfogadnánk, csak fektessen be. És félőnek érzem, hogy 30 év múlva Afrikával is így fogunk járni, és a kontraszt kedvéért a fehér lovon már fekete befektető fog ülni, hisz ez a gazdagság egyfajta gazdagságot hoz majd az ország vezető rétegének. Ez a fajta infrastruktúra növelés, ezek az utak, amelyek Kína épít. 1000 kilométer számla Szudántól Angoláig, nem tudom, Dél-Afrikától Marokkóig. Ez hihetetlen mértékben megkönnyíti az emberek életét, megkönnyíti a közlekedést, és ez fejleszteni fogja a gazdaságot. Mind a mellett, mint látjuk a kérdés, abban is arra is irányul Kína térnyerése, hogy a leszerelt gyárakat, azokat a textilgyárakat, amit a riportban is hallottunk, vagy a mopedgyárakat, vagy most éppen Togo Benin táján egy új autógyárat építenek, már helyben fogják legyártani azt, amit eddig csak oda vittek, vagy a leszerelt gépeket, azokat a technológiát, ami már Kínában is elavult, az most már nem Made in China felirattal, hanem Made in Afrika felirattal fog kijönni, és lehet, hogy úgy fogja saját piaca után elárasztani olcsó termékkel majd a világ összes többi piacát.
Jó, de az egyik oldalon ott van ez, hogy utakat építenek, hogy Kína viszi a komplett bankrendszert, exportálja, de azért ebben az nincs benne, hogy ez még inkább elmélyíti az óriási különbségeket és különbözőségeket? Tehát a nagyon gazdag és a nagyon szegény közötti szakadék még nagyobb lesz. Tehát nem mindenki fogja tudni igényben venni egyébként a nagyon jól megcsinált és nagyon jól elkészített úthálózatot. Nem mindenki profitál majd a bankrendszerből, mert továbbra is ott lesz a milliók tábora, a milliós tábor, amelyeket igenis fenyeget az éhhalál. Ott lesznek az aszályok, amivel nem lehet mit kezdeni. A bankrendszer, az úthálózat nem fogja megoldani.
Én ezzel egyetértek ellenben.
Nem akarok nagyon demagóg lenni, de érted, hogy mire gondolok, hogyha afrikai jövőjéről beszélünk.
Természetesen. Azért az úthálózat, az infrastruktúra fejlődése azért egyfajta jólétet hoz annak azoknak a százmillióknak, akik ma ebben nem bírnak. Illetve azért azt se felejtsük el, hogy ebből a 801 néhány millióból, Uszkve 10 évvel ezelőtt még 600 millió abból élt, hogy valahonnan megpróbált megélni a természetből, banánt szedett vagy halászott, és ha ide gyárakat telepít Kína, ha ide munkásokat toboroz az útépítéséhez, persze azért ebben is van egy csavar, hisz a kínai vállalatok általában saját munkásokat visznek Kínából, de ma már vannak törvények, vannak megállapodások, amelyek azt jelzik, hogy a jövő igazándiból a helyi munkaerő alkalmazás, és ebben a helyi munkaerő alkalmazásával a helyi munkaerő tudása is nőni fog. Tehát most már kvótákat állapítanak meg, például Angolában 20-30%-os helyi munkaerőt kénytelen már a kínai vállalat is alkalmazni. Természetesen Kína politikája, mint mindenütt a világon, akár Magyarországon is protekcionista, hisz a saját vállalkozóit, a saját termékeit, a saját termékei piacra jutását segíti elő ezekkel a hitelekkel, amit Magyarországon is mi történt a 90-es években, jöttek a vállalkozók, és hatalmas hiteleket kaptak előtte az korábban itt lévő vállalkozótól, később intézményesen a Bank of China-tól, és ezeket azért adták, hogy ők piacot szerezzenek a kínai termékeknek, ugyanez történik, csak hatalmas méretekben Kínában is.
Magyarok szerepe Afrikában, ezzel folytatjuk most, 3/4-5 van, a történelem könyvek egyik kedvenc fejezete, amelyik Benyovszky Móriczról szól, aki a hírek szerint ugye Madagaszkár királya lett, de sokat hallottunk olyan magyarokról is, akik Afrikában lettek népszerűek, és talán még népszerűbbek, ismertebbek, mint itthon. Nánási Gabriella Burr Gábor, Afrika kutató történésszel beszélgett.
Nagyjából hány magyarról tudunk megemlékezni, aki nyomot hagyott ezen a kontinensen?
A kérdés inkább csak az, hogy egyik vagy mindkét kezünk szükségeltetik ahhoz, hogy megszámoljuk őket. A 18. században van egy komoly Afrika utazunk, ő Afrikának, de egy szigetére, Madagaszkárra jutott el. Benyovszky Móriczról van szó, őt aztán mindenki ismeri, mert hogyha más nem, akkor a 20 vagy 30 évvel ezelőtt forgatott magyar-szlovák vagy szlovák-magyar vagy csehszlovák-magyar koprodukcióban forgatott film a Vivát Benyovszky miatt bekerült a hazai köztudatban nagyon.
Ugye Benyovszky Móriczról talán minden írás megemlíti, hogy egy nagy kalandor volt, és királyá is választották.
Hát igen, a királyá választották, nagy valószínűséggel királyá kiáltottak ki magát, de az biztos, hogy például Benjamin Franklin, akit mi mondjuk a villámhárító miatt ismerünk leginkább, hát egyike az alapító atyáknak az Egyesült Államokban, éppen az Egyesült Államok franciaországi követe volt, és szinte fiává fogadta Benyovszkyt, és az ő támogatásával került az Egyesült Államokba, majd az Egyesült Államokból Madagaszkára. Igyekeztek aztán az ő tevékenységének valamiféle a francia gyarmatosítókkal szemben a függetlenséget, idézőjelbe teszem, de hát akkorban így használják, a benszülöttek megszervezését próbálta, tehát a malgasoknak a megszervezését, mint egy a gyarmatosítók ellen, de hát azért ennek a valóság alapja meglehetősen szerény. Azt lehet mondani, hogy Benyovszky egy nagyon érdekes, sokoldalú, a maga nemében zseniális kalandor volt a 18. században.
A szárazföldet, ha nézzük, akkor ott kik voltak azok a magyarok, akik huzamosabb időt eltöltöttek?
Igazából az egyetlen olyan Afrika kutató, aki tényleg huzamosabb időt, sőt kutató éveinek a túlnyomó részét azt Afrikában töltötte, ő Magyar László volt, 19. század közepén. Először a Guineai öböl partján szolgált ő egy afrikai uralkodó flottáját vezette, majd önállósította magát, és így került a mai Angola területére. Afrika egyik legfontosabb vízválasztóját fedezte fel, magánszorgalomból és hát autodidakta módon inkább ráérezve dolgokra megpróbálta azért a leírásait helyi népek életformájának a megismerésével és annak az ismertetésével értékesebbé tenni. Ő az, aki először van fent Afrika térképén. Ugye a legtöbb Afrika utazókat, az útvonalakat berajzoló történeti térképen ott azért az ő expedíciói is rajta szerepelnek.
A 19. században járt még magyar Afrikában? Nyilván járt, de olyan, aki Magyar Lászlóhoz vagy Benyovszkihoz fogható.
Békern és Asflóra. Nagyon gyakran nem említődik, hanem a férje Szemja Béker, angol utazó, ugyanakkor ő egy nagyon jelentős figurája Afrika felfedezésének, már az európai tudományosság általi felfedezésének, mert tehát az afrikaiak joggal mondják, hogy mi itt voltunk, minket nem kellett felfedezni, és Békern és Asflóra ő a Nílus rejtély megoldásában egy kulcsfigura. A házaspár a Nílus északról délfele, a Fehér Nílus forrásvidékét kutatva jutottak el egészen ugye a Viktória tóhoz, illetve kelet-afrikai tóvidékhez, és nagyon jelentős mértékben hozzájárultak a Nílus rejtélyének, a Fehér Nílus forrásvidékének a feltárásához. Ráadásul, mivel a férje nagyon gyakran beteg volt, ő vitte a lelket, ő volt az expedíciónak, azt lehet mondani, hogy nagyon gyakran a megmentője.
Egy nőt abban az időben hogyan fogadtak egy-egy ilyen expedíción?
A fehér férfiak is ritkák voltak, a fehér asszonyok még ritkábbak, tehát ez nagyon felértékeli az ő szerepét. Igen, még Teleki Sámuel feltétlenül ide tartozik, az erdélyi gróf, aki az 1870-es években határozta el, hogy expedíciót szervez, és erre az expedícióra a 80-as évek második felében került. Viszont Teleki nem csak a Rudolf és a Stefánia tavakat fedezte fel, hanem például egy vulkánt a Turkán, a volt Rudolf tó partján, amivel egy teljesen új földrajzi hipotézist tudtak fölállítani ennek a segítségével, hiszen korábban a vulkánok földrajztudomány meggyőződése az volt, hogy csak tengerpartokon működhetnek, itt volt viszont a szárazföld belsejében egy működő vulkán, és meg kell jegyezni, hogy 1960 után, amikor Afrika egykori gyarmatai független országokká váltak, és megindult az afrikanizáció, ami a földrajzi neveknek, az európaiak által adományozott földrajzi neveknek az átnevezését is hozta, a Teleki vulkánt soha nem nevezték át, tehát erre büszkék lehetünk, ez ott van ma is Afrikában. A 20. század Tordai Emillel kezdődik, mert az ő Kongó expedícióival.
A 20. században népszerű volt még Afrika?
A magyarság alapvetően Ázsiára specializálódott, de a 20. században azért van Tordai mellett, például ugye Almási László, aki világhírne tett szert, ez az Angol beteg című film miatt, a Telekiék az egyik utolsó nagy fehér folt eltüntetésében jeleskedtek Afrika térképe szempontjából, akkor Almási pedig talán a legutolsó, tehát a Szahara felderítetlen, feltérképezetlen foltjait derítette fel, és sok mindenki más, akik aztán a vadászat, a mezőgazdaság, a bányászat a legkülönbözőbb területein a mindennapi életnek valamilyen maradandót alkottak, már olyan gazdag a lista, hogy nem is érdemes neki fogni.
Vúr Gábor Afrika kutató történészt hallották, Nánási Gabriella beszélgetett vele. 8 perc múlva lesz 17 óra, Afrika a kontinensről, a világ második kontinenséről, második legnagyobb kontinenséről beszélgetünk itt a Kossuth Rádió délutáni műsorában. Maradt még néhány percünk Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Az is mindig nagyon érdekes, hogy egy-egy külföldi egyesület mit tud kezdeni Afrikában. Ugye mindig van egy ilyen romantikus szál, ha szabad így fogalmaznom, hogy önkéntesek jelentkeznek, alig várják, hogy bekerüljenek egy-egy nemzetközi csoportba, elmehessenek, segíthessenek, afrikai gyerekeket taníthassanak angol nyelvre, de mi a valóságos missziója például az önök egyesületének?
Hát Burr Gábor is, aki egyébként alapító tag nálunk, és örömmel veszem, hogy ennyi mindent elmondott a magyarokról, akik Afrikában híressé váltak. rengeteg mindent csinál az Afrikai Magyar Egyesület, ami éppen 5 éves lett. Többek között a felsorolt nevekből, amit a Gábor sorolt föl. Ugye utcanévtáblát avattunk Madagaszkáron, Benyovszky Móricz emlékére, vagy Magyar Lászlóról, akiről úgy szintén szó volt, könyvet adtunk ki Sebestyén Éva szerkesztésében, és nagyon jól megcsinált könyv volt, vagy végigjártuk újra a tordai missziót, amit említett, hogy a század előn tordai volt az, aki Kongót feltérképezte, ilyeneket. 5 év alatt 500 000 kilométert tettek meg a tagjaink Afrika szerte, azért ez nagyon sok, 12 földkerülést is ki lehet belőle hozni. 21 000 beteget gyógyítottunk Afrika szerte, 21 orvosunk volt kint, két férfi és 19 nő. 30 önkéntes.
Bocsánat, de mit gondol erről az arányról, hogy két férfi?
Én azt gondolom, hogy a romanticizmus, a romantikusság, amit ön is említett, ez a gyerekkori elhatározások egyik dolga lehet. Volt olyan orvosnőnk, dr. Jakkel Anna, aki már kétszer, és most harmadszor is tervez kimenni. Illetve volt olyan orvosunk is ebből a két férfiből, a dr. Kis Imre Tokai házi orvos, aki úgy szintén két missziót is vállalt már. Voltak misszióink Madagaszkáron, Maliban, Guineában, Kelet-Kongóban. Vittünk 1000 ponyvát egy kelet-kongói menekültáborba, Rutshuruba, a Kivandzsa menekültáborba. Ezt Kutnyánszky Valéria orvosunk határozta el, mikor meglátta, hogy a 1000 kunyhónak nincs ponyvája, és az esős évszakban azt mondták az ott élő menekültek, hogy éhesen le lehet feküdni, de vízben aludni az lehetetlen. És ezért küldtünk az ő kezdeményezésére, és jó részt az ő anyagi támogatásával 1000 darab ponyvát, hogy befedjük az egész tábort, hogy ne vízben kelljen lefeküdniük. 350 egyedi gyereket támogattunk éveken keresztül, és támogatunk ma is. Támogatunk egy iskolát Madagaszkáron, ahol 250 gyerek van egy körülbelül ekkora területen, mint ez a stúdió, egy papírfallal ketté választva, és két műszakban tanulnak, mert Madagaszkáron az áramellátás viszonylag ingadozik, és nagyon korán sötét van, tehát reggel 7-kor kezdődik a tanítás, és a papírfal egyik oldalán ülnek a felsősök, és a másik oldalán az alsósok, de gyakorlatilag olyan, mintha nem lenne fal, és ilyen lukak vannak furva, és ott szoktak egymásnak levelezni és átdobálni. Ezek a reggel 7 órakor kezdődőek, 1-kor hazamennek, és 1-kor jön a következő műszak, és sötétedésig ott vannak az iskolások. Ez olyan, mint a régi tanyasi iskolát elképzelünk, 6-7 kilométerről gyalogolnak a gyerekek egy hegytetőn levő intézménybe, amit úgy szintén a mi segítségünkkel tart fönt ez a madagaszkári közösség.
Van olyan része Afrikának, amit még nem fedezett fel, ahova nagyon vágyik, és ez alatt az 5 év alatt sem jutott el oda, és valamiért még nagyon kíváncsi?
Igen, én például Szvázi földet nagyon szívesen megnézném, bár nem egy híres ország, halán csak attól híres, hogy a Szvázi földi király az utolsó igazi egyeduralkodó Afrikában, és 13 felesége van, és 80 Mercedes, és mindnek külön háza, de nem hiszem, hogy ezért nézném meg, hanem azért, mert ott még talán a régi fogalmak szerinti Afrikát lehet megismerni, és nem csak folklór szinten, hanem még a napi életből.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Balogh Sándort hallották, az Afrikai Magyar Egyesület elnökét. Afrikáról beszélgettünk itt a Kossuth Rádióban.